Kerek Isten fája szép 12 ága, szép 12 ágán 52 hajtása, 52 hajtásán 3 aranyalma, aki kitalálja, hull az áldás arra. Itt a vidékünkön, különösen is a megye északi részén, meg Biharban ismerték ezt a régi szép gyermekmondókát, ami az esztendő fájáról beszél, a 3 aranyalma pedig nem más, mint a karácsony, a húsvét és a pünkösd. Most tehát egy ilyen aranyalmához érkezünk, az esztendő téli napfordulójához és az ahhoz kapcsolódó ünnepekhez, ahol is mi keresztények a mi Úrunk Jézus Krisztus születését ünnepeljük meg. Maga a bibliai történet nincs konkrét időponthoz kötve, és valamikor az ókori keresztény évszázadok alatt helyeződött ide, 3.-4. században, amikor is arra gondoltak, hogy meg kellene őrizni egyfajta folytonosságot, egyre több a pogányságból érkező, a klasszikus római görög vallásból érkező ember lett keresztényé, és nagyon érdekes odafigyelni arra, hogy a mai vagy a közelmúltban gyűjtött magyar néprajzi anyagban erre utaló példák, jelek is vannak, csak egyetlen egyet mondok, amit magam is megtapasztaltam, mezőségen, ördöngös füzesen és még ott a környékbeli falvakban ilyenkor kántálni mennek az emberek. Az egyik ottani kántáló így hangzik: paradicsom kőkertjébe aranyszőnyeg leterítve, azon vagyon rengő bölcső, abba fekszik az Úr Jézus. Hogy kerít ide egy kőkert? Ez egy nagyon egyszerű, gyorsan föltehető kérdés, pedig a válasz nem is ilyen könnyű erre. A régi, egészen a sumérokig visszamenő hagyományban, amit aztán folytattak a görögök, folytattak a rómaiak, Mitrász napisten kőből született. És ez a kőkert az, ahol a keresztény magyar hagyomány szerint van az a rengő bölcső, amiben fekszik a mi Úrunk Jézus. És nagyon érdekes a folytatása is, mert az meg a világ fájára figyelmeztet, a világ fájára irányítja rá a figyelmünket. Sosem láttam szebb termőfát, mint a Jézus keresztfáját, mert az vérrel virágozik, Szentlélekkel gyümölcsözik. Tehát ez egy nagyon archaikus, nagyon ősi világképet hordozó kis kántáló, karácsonyi kántáló, és ott van benne egy akár sok évezredek görgetett hagyomány is. A magyar hagyomány a karácsonyhoz nem egy napot, vagy nem csak néhány napot, hanem egy egész időszakot köt, ami advent első vasárnapjától, a karácsonyt megelőző 4. vasárnaptól egészen vízkeresztig, január 6-áig tart. Nagyon jelentős nap ebben a karácsonyi ünnepkörben Szent Luca, Szent Lucia napja, december 13-a, amikor is elkezdődik valami folyamat, valami dramatikus játék, vagy dramatikus jel sorozat, ami aztán a karácsonyi ünnepkör kibontásához vezet. Nálunk újkígyósan a 20. század közepéig, Szent Luca napján bevittek még kora hajnalban a terményekből árpát, kukoricát, búzát, szalmát, szénát, és egy szakajtóban ezt elhelyezték a tiszta szoba asztala alá, amit aztán karácsonyi asztalnak terítettek. Ekkor vetették a luca búzát, ami karácsonyra szépen kizöldült, ezt általában egy valamilyen edényben, nem figyeltek rá különösen, hogy mire, akár egy virágcserében, akár egy befőttes üvegbe, termőföldet tettek, a tetejére búzát szórtak, és öntözték, arra is van adat, magam is gyűjtöttem ilyet, hogy a Galga mentén az ottani leányok a saját nyálukkal öntözték, és ez karácsonyra bokros búzává növekedett, és a karácsonyi asztal fontos dísze, fontos jele lett. Ugyancsak Luca napján kora hajnalban keltek a férfiak, és egy bottal megpiszkálták a tyúkokat, toj, kotoj mondogatták, és azt gondolták, hogy ettől majd a következő esztendőben termékenyebbek lesznek a tojások, és jobban kotlanak a tyúkok. Ez a luca napi kígyóson nagyon jó naplea lehetett a régi tyúkoknak, mert különösen figyeltek rájuk, vagy régi kerékabroncs vasából etették meg őket, vagy valami kidobott régi vastepsiből, de bőségesen kaptak, egész nap előttük volt az étel. Az egyik idős néni azt mondta, hogy apámék, édesanyám és apám csak úgy alig figyeltek a tyúkokra egyébként, ugye sok volt a dolog, figyeltek rá, hogy legyen előttük étel. Este, amikor hazaértek, az volt az utolsó, de mindig vetettek a tyúkok elé szemes terményt. De Luca napján egész nap azt figyelték, hogy nehogy kifogjanak belőle, mert a következő esztendő termékenységére, gazdasági életére következtettek abból, hogy hogyan esznek a tyúkok. A fény minimum napja Luca napja, nagymamám mindig azt mondta, hogy minden nap egy tyúklépéssel rövidebb lesz a nap, Luca napjáig akkor mögáll, azt Lucától egészen karácsonyig egyaránt lesz, karácsonykor meg elkezd növekedni, akkor meg egy tyúklépéssel hosszabb lesz a nappal, rövidebb az éjszaka. Tehát valóban ezek a dolgok természeti megfigyeléseken nyugszanak, de sokkal mélyebb, egyrészt akár az ős hagyományban gyökerező, akár a Szent István előtti hitvilágban gyökerező, és a kereszténység által megvilágított, pontosított, megélt ősi gondolatai az emberiségnek. Hogyha az a fajta fogyatkozás, ami itt csúcsára hág, az egész 24 órás napunk kétharmada sötét, egyharmada nappal, ha ez folytatódik, akkor elsötétedik a világ. Keretet kell szabni a világnak, ezért etették például kerékrávból a tyúkokat. Ezért adtak keretet, máskor csak úgy eléjük szórták a szemet, most viszont elővették a régi vastepsit, és abba adták oda. Mert ha nem lesz kerete a világnak, akkor a világ szétesik. És ez a folyamat tart egészen karácsonyig. Ugye ismerjük a lucaszék készítését, úgy kigyózsan a régiek egy kicsit másként mondták. Ugyanúgy nem, mint mondjuk Palócvidéken vagy Dunántúlon, hogy ahány nap annyiféle fát használ a gazda. Itt tulajdonképpen egyfajta fából, de minden nap dolgozott rajta valamit. Nem is a boszorkányokat lesték meg, hanem sokkal érdekesebb funkciója volt. Este, amikor a karácsonyi asztalt megterítették, a karácsonyi vacsora volt, akkor a gyerekeknek, akinek az apuka ezt a kis sámlit, kis széket készítette, megkeresztelte szentelt vízzel, és ahogy a felnőttek ettek az asztalról, a gyermekek az első falatot erről a luca székről vették föl és fogyasztották el. Ez az idős néni úgy mondta nekem, hogy állva kellett enni, mert ha állunk, akkor közelebb vagyunk a mennyországhoz, ugye egy kicsit följebb van a feje. Marika néni ezt úgy mondta, hogy állva köllött önnünk, mert akkor följebb van a fejünk, közelebb van a mennyországhoz. Tehát egy nagyon arhaikus régi világképi elem ez, minden nap készít rajta az apuka valamit, amin aztán az átváltozás helyszínévé válik, hiszen erről fogyasztják el a kisgyerekek az ételt, és hogyha jók, ez mindig persze erről fogyasztják el a kisgyerekek az ételt, ha jók ezen a napon, Ádám és Éva napjáról, a Szenteste napjáról beszélünk, ami egyébként ebben a krisztusi történés sorban az ősbűn napja, hiszen ez azért van itt Ádám és Éva, mert ők kerültek bele az ősbűnbe, ami Krisztus megtestesülését előlegezi, szükségessé, isteni kegyelemmé teszi azt. És a második nap a megtestesülés napja a pásztorok miséjével, a nagy karácsonyi misével, amikor fölzeng a világ, hogy megszületett a messiás. De ne felejtsük, hogy itt vannak a pásztorok. Mereszt az ünnepkör vége, vízkereszt napja, az a három királyok imádásának a napja. Ma, amikor már adventben állnak a betlehemek, és ezt az egész történetet, ezt az egész misztériumot egyben nyomják, sőt van olyan, amikor legelőször a napkeleti bölcsek kerülnek oda, pedig hát ez nem is karácsonyhoz kötődik, az a vízkereszt ünnepéhez. De már is figyelmeztet bennünket az ünnep, hogy igen, az Isten megadta ezt a kegyelmet, de az emberi világ válasza, az protomártír Szent István vértanúsága, aki a hitéért hal meg. Néhány nap múlva ott vannak a betlehemi kisdedek, az apró szentek, akiket pedig az emberi hiúság és féltékenység gyilkoltat le, képes arra, hogy a saját nyomorult hatalmát úgy próbálja meg megtartani, hogy gyermekeket gyilkol. Tehát az isteni kegyelemhez, az isteni kiáradáshoz már is ott vannak az emberi reakciók, a vértanúság, a gyermekek halála, de éppen azért zárja ezt az ünnepkört vízkereszt, a napkeleti bölcsek imádata, a pásztorok imádatától a napkeleti bölcsek imádatáig, hogy a társadalom az emberi élet két végső pontja, a leg legkiszorítottabb és leglenézettebb, tulajdonképpen félig meddig a társadalmon kívül az ég alatt élők, a pásztorok, akik elsőként fölismerik ebben a menekült kisdedben. Menekült és menekülő kisdedben elsőként ismerik föl Isten felkentjét, a messiást, Isten fiát, és a bölcsek, akik távolról jönnek, a társadalom legfelsőbb rétege, a magas értelmiség, aki viszont egyrészt hagyományból, másrészt saját tudása jussán ismeri föl. Tehát a két társadalmi réteg egybeér, és a napkeleti bölcsek hódolatának jele az aranya, tömjén és a mirha, az pedig nem más, mint az aranya királyok fém, a múlhatatlan fém, a tömjén az Istennek szóló égő áldozat, és a mirha a halandó ember bebalzsamozásához használt halotti kegyszer. Tehát Jézus Krisztus valóságát állítja elünk már ez a három ajándék is. Hogy ő Isten, hogy ő király, és itt cseng a fülünkben az, amit majd Pilátusnak mond, hogy király vagy te? Az én országom nem ebből a világból való. Igen, király vagyok, de nem ebből a világból való. Én a mindenség királya vagyok. Aki egy kézlegyintésre ezt az egész cirkuszt le tudná törölni ma, amikor tényleg ilyen elemi viták, meg őrület folyik a világban, ami folyik, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy az a kisded, aki most közénk születik, és az a hagyomány, ami évezredeken, évszázadokon keresztül hordozza azt a rendet, ami minket, embereket fölkészít az ő befogadására, és most, mintha felejtenénk, mintha most amnéziás lenne a világ, azon vitatkozunk, hogy szabad-e karácsonyfát állítani, meg be kell tiltani a betlehemeket, hát ez maga a téboly. De az a király, aki közénk születik, az egyetlen kézmozdulatával el tudná törölni ezt az egészet, de az igazi hatalom legfontosabb jele az nem más, mint az, hogy a hatalommal nem él, hanem a szeretet hatalmát teszi az erőszak hatalma fölé. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy élete legyen és bőséggel legyen. Azt hiszem, hogy a karácsonynak ez a legfontosabb, legbőségesebb és leggazdagabb üzenete, és hogy ezt hogy éli meg az emberiség, azt tudjuk abból a hagyományból, amit az őseink ránk hagytak, hogy ott van a karácsonyi asztalon az alma, a dió, a fokhagyma és a méz, aminek a fogyasztása a közösség egybetartozását jelöli. Ott van alatta a föld termése és az emberi munka gyümölcse, és erre kérjük a közénk születő kisded áldását, és azután a paraszti hagyomány ezeket a terményeket úgy használja, mint szentelményeket, odaadja az állatoknak egy-egy szemenként, hogy az állatoknak is, állatainkra is kiáradjon az, amiről itt beszélünk. Hogy életük legyen, hogy jövőjük legyen. Ez a karácsony misztériuma, amikor is megszületik a fény. Ezért énekeljük majd új évkor, hogy szép kelet, szép nap, nincs benne homály, mert az örök nap benne a király. Hát ez az örök nap, a Solin Victus, az igazság napja, a Solis Justis születik közénk karácsonykor. Vegyük észre, mi emberek. Hát én beleszülettem egy kettősségbe, a gyermekkorom létező szocializmusába, amikor a hivatalosság, az óvoda, az iskola szinte erőltetve tolta ezt a fenyő ünnep blablát, de a másik oldalt ott volt a család, és ott volt az a környezet, amiben éltem, a szüleim, különösen a nagyszüleim, akik vallásos, katolikus emberek voltak, és nagyon szerencsém volt, mert olyan közösség volt, Gyenes Mihály plébános úr, aki békéssebai plébánosként halt meg, és nagyszerű káplányai, Tölgyes Tibi, Boldvai Anti, Kretovics Laci, akik összefogtak bennünket. Minisztrálni jártunk, Betlehemest tanultunk be, és volt egy nagyon szépen kialakult rendje itt Újkígyóson, mindig szenteste délután, Ádám és Éva napjának délutánján, 3-4 óra körül mutattuk be ezt a betlehemes játékot a templomba, és ez kiváló lehetőségét adta azt, hogy a szülőknek legyen idejük földíszíteni a karácsonyfát, megrendezni a szentestét. Tehát minden karácsonyunk úgy telt egészen kicsi korom óta, míg tinédzser nem lettem, hogy készültünk a Betlehemre, hol pásztor, hol valamely király voltam, és ez tulajdonképpen hozzátartozott az életünkhöz. Aztán Szigeti Antal plébános úrral már, amikor felnőtt fiatal voltam, akkor elkezdtünk házakhoz járni, betlehemezni. Antal atya összegyűjtötte azokat az öregeket, első péntekeseket, azokat, akik betegek, és fiatalokkal, lányok, fiúk vegyesen, az atya barkasz mikrobuszával végigjártuk a falut, és minden házhoz bementünk, betlehemeztünk, énekeltünk. Én nagyon szeretek, ha nem is tudok olyan nagyon furuljázni, de zenéltünk, tehát egy nagyon szép élmény kötődik a karácsonyokhoz. Aztán az éjféli mise gyerekkoromban tömeges volt, a templomban nem lehetett beférni, szinte az utcán álltak az emberek az éjféli misén. Tehát megvolt ennek ez a csodálatos varázsa, a készület, az adventi róráték, hajnali misék, aztán a karácsony ünnepe, amikor megvolt a miséknek a rendje, hogy a hajnali, reggeli mise, az a pásztorok misé, aztán a nagy karácsonyi ünnepi mise, szinte a fülemben csegg Rigó Gábor bácsi csodálatos orgonajáték, a hangja, és az, amikor még tényleg a templomban sok száz ember énekelte ezeket az énekeket. Karácsonyra családon belül is úgy készültünk, még éltem azt, amikor a nagyanyáméknál 35-en, 40-en gyűltek össze egy-egy disznótorra, és egyik héten egyik helyen, másik héten másik helyen visított a disznó, és készült a sok finomság, és ebbe beleszületve egészen kicsi gyerekként beleláttam abba, hogy ennek nem csak egyfajta gazdasági vagy élelmezési jelentősége, hanem szociális jelentősége is van, hogy a család minden tagja kap kóstolót, és hogy szinte szétosztják az egészet. Aztán nagyon emlékezetesek azok a nagy kártyapartik este, amikor hájas kalács mellett a férfiak körbeülték a nagyasztalt, és egészen hajnalig kártyáztak. A karácsony szentestén megint csak szélnagyapáméknál összegyűltek a férfiak, a barátok, vagy valamelyik barátjánál, Bánfi Dezső bácsinál, Csatlós Ferkó bácsinál, és kártyáztak egészen addig, amíg elindultak a misére. Tehát a szent és prof ebben a régi paraszti világban nagyon együtt volt, és én, mint kisgyerek, ebben a magam módján belenőttem. És a legszűkebb családomban is, otthon is megvolt ez, de nagyon sokat voltam persze az anyai nagyszüleimnél, ahol tulajdonképpen ez a régi rendtartás a legutóbbi időkig, egészen 1979-ig, amikor nagytatám meghalt, addig ez élt.
Lassan ráfordulunk karácsony ünnepére, jeles napok sorakoznak, mindjárt itt van az első Szent Lázár névünnepe. A Biblia az újszövetségi szentírás két Lázárt is ismer, az egyik Jézus barátja, akit föltámaszt halottaiból, a másik pedig a szegény Lázár a példabeszédben, de különösebb hagyomány ehhez a naphoz nem kapcsolódik. Nem így december 21-éhez, ami a téli napforduló és a csillagászati tél kezdete, más néven Hitetlen Tamás, vagy ahogy mifelénk mondják, disznóvágó vagy disznóölő Szent Tamás napja. Már a névből is látszik, hogy a disznóvágással kapcsolatos hiedelmek sora kötődik ehhez a naphoz. Az ekkor vágott disznó hája, a Tamás háj, úgy tartották, hogy ez nem avasodik meg soha, és nagyon sokfelé gyógyításra használták, kelések, sebek, bőrbetegségek kezelésére. A disznó kifolyó vérét összegyűjtötték, pompás reggeli hagymás vér készült belőle, másik része a véres hurkába került, de ha szükség volt rá, akkor a disznó sózott vérével kezelték a köszvényt. Sok helyen tömjénnel, szentelt vízzel vagy hagymával keverve ugyancsak gyógyításra használták. Tamás napja az időjárás jóslására is alkalmas nap, disznóölő Szent Tamás napja. Ha a disznónak nagy a mája például, akkor hideg karácsony lesz. Újkígyóson disznóvágáskor a böllér megmosott, hasra fektetett disznó homlokát keresztalakban megvágja a késével, miközben ezt mondja. Na, Szent János nevibe minek köröztöljelek mög? Fontos, jövendő mondó dolog a Tamás napján esett hó is, hiszen ha reggelre az egész tájat hóborítja, boldog, békés karácsonyt ígér a népnek. A férhez menni kívánó lányoknak is jeles napja volt Tamás napja. Ha előestéjén vigiliáján a válukkal megrázták a kaput, ha kutyaugatást hallottak eközben, akkor bizony a következő farsangon kérőre számítottak, és még azt is megtudhatták, hogy merről jön a kérő, mert éppen arról, amerről a kutyaugatást hallották. Ha pedig elalvás előtt egy férfi gatyát dugtak a párnájuk alá, akkor megálmodták, hogy ki lesz a kérőjük. Másfelé, a Muravidéken vagy éppen Göcsejben más előjelet tettek a disznóvágással kapcsolatban. Úgy gondolták, hogy nem jó ezen a napon disznót vágni, mert ha valaki Tamás napján disznót vág, a következő évben elhullanak a jószágai, vagy éppen muszáj lesz neki minden hónapban ezen a napon disznót vágni, mert különben ugyanez következik be. Voltak vidékek, ahol mézet szenteltek Tamás napján, mivel a Tamás napi méz egész esztendőben foganatos baromfi gyógyszer. December 22-én vagy 23-án beköszönt a bakhava. Csokonai a decembert jelképező bak képében festi le a telet. Nyilvánvalóan gyermekkorában, szűkebb környezetében tapasztalt népi élmények alapján. Zúzmarásos a bak csillámló szakála, csörög a jég miatt minden szőri szála. Vége felé jár a didergő december, decembert hordoz már minden okos ember. Szellős volna nagyon az ing s a papucsma, bezzeg becsbe is van a bunda s a kucsma. Zúzmarásos a bak csillámló szakála, csörög a jég miatt minden szőri szála. Vége felé jár a didergő december, decembert hordoz már minden okos ember, szellős volna nagyon az ing s a papucsma, bezzeg becsbe is van a bunda s a kucsma.
Mária Rádió, Betlehemre várva.
Enciklikák.